Notre Dame orgonájára minden organista az egész világról úgy tekint, hogy ez a legszebb létező hangszer, amit valaha el lehetett képzelni. Ennek nagyon sok oka van, és ennek az okait én hosszan éveken keresztül, mint találós kérdést találgattam. De kezdjük ott, hogy az 1300-as évektől áll a Notre Dame katedrálisban orgona, és ezt az orgonát egészen rendhagyó módon állandóan bővítették, nagyobbították, szépítették, és újabb orgonaépítők letették a névjegyüket egy-egy általában nagyobb hangszer mellett. A mai formáját végül is 1868-ban ért el a hangszer, amikor az a nagy forradalom elérte egész Franciaországot. Ez a romantikus és az úgynevezett szimfonikus orgonának a forradalma volt, és a Notre Dame-ban Aristide Cavaillé-kor egy gyönyörű hangszert épített, szintén felhasználva a már korábbi hangszereket. A közvetlen elődje egy François-Henri Cliquot orgona volt, ami azért nevezetes, mert az egyik legszebb francia barokk orgona Poitiers-ban Cliquot mesterműve. Így a mai formájában ez a hangszer évszázadok mesterműveit és évszázadok orgonaépítőjének a zsenialitását foglalja magában. Úgyhogy akárki is találgatja, hogy mitől ez a legszebb az egész világon, mindig ugyanide jutunk vissza ehhez a magyarázathoz, hogy évszázadokon átfejlesztett hangszer, amit nem lehet helyettesíteni, csak ebben a térben, csak ebben a kiszerelésben olyan hangot produkál, ami utánozhatatlan.
Éppen erről a hangról szerettem volna kérdezni, gondolom ezt igen nehéz leírni egy rádióban, de milyen hangzásvilága van ennek a hangszernek, hol helyezkedik el az épületben, és hogyan folytat párbeszédet a templom terével?
Gyönyörű dolgok kapcsolódnak össze, a katedrális, a hangszer, minden hihetetlen arányosan viszonyul egymáshoz. Tehát a minden orgona esetében a tér részét képezi a hangszernek. Ez a szimfonikus orgona nagyon erősen ráépült a Franciaországban barokk hagyományként ápolt orgona hangzással. Tehát egyenes következménye ez az orgona hangzás, mégis leginkább a szimfonikus zenekar arányait és megszólalási lehetőségeit képes egyesíteni magában egy ilyen hangszer.
Említette, hogy azért különleges ez a hangszer, mert hosszú évszázadok folyamatos mester munkája csiszolta olyanná, amilyenné mára vált, de van-e esetleg ehhez fogható Párizsban, Franciaországban?
A tragédia előtt 3 héttel a tanítványaimat vittem Párizsba, és megnéztük a Cavaillé-kor mesternek a legnagyobb hangszerét, ami 100 regiszteres volt. Az az érdekes történet fűződik ahhoz, hogy a templom csak 85 regiszterre kötött szerződést az orgonaépítővel, és mivel a Cavaillé-kor nagyon szeretett volna egy ilyen emblematikus hangszert, 100 regisztereset, nagyon szép kerekszám, és ahogy szól, az még megrendítőbb, ezt a saját pénzén fejezte be a maradék 15 regisztert, ő adta hozzá ehhez a hangszerhez, ez az orgona a Szent-Sulpice templomban áll. A Sacré-Cœurben állt még nagyon hasonló hangszer, áll a mai napig is. Összesen 3 olyan orgona volt, aminek amfiteátrális elrendezésben készült a játszóasztala. Ezt a Notre Dame-ban már régóta kicserélték, de mint muzeális tárgy meg lehet tekinteni. És a Sulpice ilyen, meg a Sacré-Cœur ilyen, és Franciaország szerte egyébként még a Rouen-i dómot említhetném, meg a Toulouse-i Saint-Sernin bazilikát, ahol talán ezek a kiugró, különös szépségű darabjai voltak Cavaillé-kornak. Egész Franciaország tele van Cavaillé-kor orgonákkal, ez olyan, amikor ezt a nevet említem, mintha a Stradivari hegedűről beszélni.
Úgy tudom, hogy a Notre Dame-ban sem egyetlen orgona állt ez a hatalmas, impozáns, több száz éves hangszer, hanem volt egy kis testvére is.
A nagy orgona az, ami különös csoda folytán nem sérült meg ebben a 10 esetben, és a szentélyben áll egy kis orgona, amit karorgonának hívnak. Ez is egy tradíció, hogy a szertartásokon a két orgonának a válaszolgatása zajlik. A kis orgona kíséri az előénekest és a kórust, ha van ilyen, és az emberek válaszát, a válaszadás jön a nagy orgona kíséretével, és minden impozáns átvezető tétel, vagy bevezetés és a misének a lezárása is megrendítő módon, tehát egészen kivételes élményt adva mindig a nagy orgonán szólal meg. Tehát amikor az ember belép a Notre Dame székesegyházba, a nagy orgona hangja valami olyan varázslat alá von mindenkit, hogy az emberek szinte szájtátva hallják, hogy ilyet még azelőtt sose hallottak, és teljesen hatása alá vonja a hallgatókat. A kis orgona sajnos már nem megmenthető ezután, a tragédia után. A szentély az a része a templomnak, ami a leginkább megsérült. Ott a boltozat is kilukadt, több helyen hiányzik egyszerűen a teteje a Notre Dame-nak. Nagyon sok vizet kapott ez a kis orgona, ami már lehetetlenné teszi a további működést. Egyébként a kis orgonát, ha elhoznák Magyarországra, akkor ez az egyik legjobb hangszer lenne. Ez a 20. században épült a Notre Dame-ban a 60-as években. Ott nem számít különösen a nagy orgona fénye mellett kivételes hangszernek, de a két orgonának az együttese most így megbomlott ezzel a tűzesettel.
Már azt említette, hogy Franciaországban mely orgonák mérhetőek a Notre Dame-ihoz, de egész Európát, vagy akár a világot nézve ez a Notre Dame-i orgona mondhatni talán a legjobb, egyik legjobb orgona a világon?
Igen, ennek az oka abban áll, hogy a Cavaillé-Cole orgonaépítészetét senki nem tudta túlszárnyalni, viszont a Notre Dame orgonáját azt teszi különlegessé, hogy nem csak Cavaillé-Cole hangszer jelent, hanem magába foglalja a korábbi évszázadoknak az orgonaépítési vívmányait, viszont Cavaillé-Cole zsenialitása kellett hozzá, hogy összefésülje a korábbi hangokat. Tehát sok Cavaillé-Cole orgona van Franciaország szerte, a világban még van néhány. Egyébként érdekességként említem meg, hogy a moszkvai Csajkovszki konzervatóriumon is egy Cavaillé-Cole orgona van. Különös irítséggel figyeltük egészen addig, amíg nekünk a Zeneakadémián lett egy világhírű hangszerünk most tavaly októberben, de még a világban található néhány Cavaillé-Cole orgona, alapvetően Franciaország híres arról, hogy itt lehet meghallani a legszebb Cavaillé-Cole orgonákat, de általában egyik sem hasonlít a Notre Dame-hoz, emiatt, hogy a legtöbbjük az egy egységes hangszer, és nagyon kevés olyan van, mint a Notre Dame, ami egyesíti a korábbi évszázadoknak az orgonaépítéseit.
Ahogy ön is említette, diákokat visz Franciaországba megmutatni ezeket a hangszereket, úgy tudom, ön is játszott a Notre Dame orgonáján. Hogyan fogadta azokat a képeket, amikor lángolt a templom, és ezt lehetett látni televízióban, interneten is mindenütt?
Mi kaptunk egy szomorú előzetest egy vasárnapi napon, amikor ott tartózkodtunk. Másnapra volt betervezve a Sulpice orgonájának a kipróbálása Daniel Roth-nál, ez az előbb említett legnagyobb Cavaillé-Cole orgona, és előző nap végighallgattuk a délelőtti misét, ahol már a mise alatt is többször megszólal az orgona előre tervezett módon, úgyhogy bejelentett orgonaművek hangzanak el, majd ehhez egy majdnem 3/4 órás úgynevezett audition d'org hangverseny is csatlakozott, és mikor erről kimentünk, akkor hallottuk nagy kiabálást, és visszanéztünk, akkor már tele volt füsttel a templom, ez a Sulpice, úgyhogy emberélet nem forgott veszélyben, aztán a mellékutcából végignéztük az oltási folyamatot, később kiderült, hogy ez gyújtogatás eredménye volt. A Sulpice nek a keresztházának a bejáratát láttuk leégni, és ez döbbenetes volt számunkra, de azt álmunkban nem gondoltuk volna, hogy a történet 3 hét múlva folytatódni fog. Szerintem a tanítványaimnak még megdöbbentőbb, mint nekem. Én már nem először játszottam hangversenyt a Notre Dame-ban. Egy átlagos orgonista nem jut el odáig, hogy hangversenyezhessen. A Notre Dame-ban én már úgy mentem erre a hangversenyre, hogy valószínűleg életem utolsó hangversenye lesz a Notre Dame-ban, de erre én se gondoltam, hogy másokok miatt, és szerintem óriási a döbbenet a tanítványaimon, akik közül legtöbben először jártak a Notre Dame-ban, először látták ezt a hangszert, és először próbálhatták ki ők is.
De a hírek szerint a nagy orgonának a Notre Dame-ban nem esett baja, legalábbis fizikailag nem, de nem tudom, hogy a füst, a nedvesség, a nagy hőmérséklet esetleg bántotta ennek a hangszernek a tökéletességét.
Igen, tudni kell, hogy minden organa hihetetlenül érzékeny az időjárási viszonyokra. Ez függetlenül attól, hogy templomban vagy hangversenyteremben áll a hangszer, mivel nagyon értékes anyagokból, különleges anyagokból készült egy orgona, jellemző módon fémből, fából és bőrből. Ezek közül mindegyik reagál vagy a hőmérsékletre, vagy a páratartalomra, ahogy ez megváltozik. A hangolás az első, ami megérzi, aztán a szerkezeti elváltozások mindig egy nagy kérdés, tehát eleve egy orgonát nagyon körültekintően kell karbantartani, ápolni, azért, hogy megőrizhesse a jó tulajdonságait és az üzembiztonságát. Na most, ha egy ilyen katasztrófa ér egy hangszert, ott egy organista a legrosszabbra gondol rögtön, nem arra, hogy kicsit megváltozott a hőmérséklet és a páratartalom, hanem rögtön arra gondoltunk mindannyian, hogy mi maradhatott ebből a hangszerből, és ez egy csodával határos hír volt, ahogy fogadtuk egy-két nappal a jelentéseket, nyilatkozatokat, hogy semmilyen szerkezeti, semmilyen sípsorokban történt sérülés nem érte a hangszert. Másfél éve van egy Cavaillé-Coll név alatt futó, Cavaillé-Coll orgonákhoz kapcsolódó mindenfajta hírrel foglalkozó oldal, és itt jelent meg valóban kedden és csütörtökön Eric Brottyénak és Pascal Coirennek a kommentje. A Brottyéról azt kell tudni, hogy ő a felügyelője ennek az orgonának. Most ezek az orgonához tényleg nagyon szoros szálon fűződő emberek tették közzé a kommentárjukat, és valóban a lehető legjobb hírek szerepelnek itt. A hőmérőről beszél a híradás, amiben egy memória van. Egy héttel ezelőtt, nagy hét hétfőjén erre a napra vonatkozóan nem mutatott magasabb hőmérsékletet 17 foknál. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy semmilyen hőhatás nem érte az orgonát, nem hogy hőguta, de semmilyen eltérés.
Ez egész érdekes, hiszen lángokban állt a templom, ugye beszakadt a tető szerkezet, szinte teljesen leégett, magán az orgonán pedig úgy tudom 17 fok.
Igen, ez azt jelenti, hogy nagyon jó helyen volt az orgona a tűz fészekhez képest, és minden, ami ott zavaró hatás lehetett, az pont ellenkező irányba mozgott. Tehát az orgona egyedül ezt a hihetetlen mennyiségű por tömeget kapta meg. Erre a porrétegre nézve is azt írják, hogy nem a legtöbb tűz esetben felelhető káros porról van itt szó, ami esetleg oxidáló hatású vagy savas jellegű lenne, hanem egy igen vastag porréteg lepte be az orgonát, de ezen kívül semmilyen károsodás nem észlelhető. Azt írják, hogy két hét alatt játszhatóvá tudják tenni az orgonát, tehát olyan állapotba tudják hozni, hogy lehessen rajta játszani. Gondolom meg kell tenni mindenfajta óvintézkedést, hogy a szennyeződés az ne jusson be olyan helyekre, ahol kárt okozhat.
Tehát úgy tudom, hogy nem bontják le, vagy szedik sípjaira az orgonát, hanem ott maradhat a helyén. De hogyan óvják az építkezés porától az esetleges sérülésektől?
Azt írják, hogy körbe kell venni az orgonát egy vízhatlan réteggel, valamilyen ketrecről beszélnek, vagy dobozról. Tehát valamivel körbe kell venni az orgonát, ami biztosító, és egy olyan helységet hoz létre az orgona számára, ami klimatizálható, tehát állandó mérsékleten és páratartalmon tartható. Folyamatosan és rendszeresen játszani kell az orgonán ahhoz, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezzék. Aztán azt írják, hogy majd ez a folyamat akkor érhet véget, amikor megoldják a beszakadt boltozatot, már eljut a katedrális erő olyan állapotba, hogy már az építkezésből eredően sem éri több kár az orgonát, több szennyeződés, akkor lehet lebontani ezt a vízhatlan réteget vagy dobozt.
Úgy tudom, hogy Pascal Coirenn az orgonának a restaurátora úgy nyilatkozott, hogy ebben a vízzáró burokban, dobozban folyamatosan játszani kell majd az orgonán. Ez egyrészt azért van, hogy valóban megbizonyosodjanak, hogy nem érte probléma, vagy esetleg egy orgonának szükséges, hogy folyamatosan mozgatva, játszva legyen rajta, hogy megőrizze az állagát.
Igen, mind a kettő igaz. Valóban így van, egy orgonát használni használni kell, tehát nem azzal kíméljük, hanem használjuk, azzal éppen rontani tudunk az állapotán. A folyamatos használat tartja egyrészt karban az orgonát, másrészt valóban akkor tudnak megbizonyosodni arról, hogy minden hibátlan. Itt ugye a nagy kérdőjel az elektromosság kérdése. Most már ez az új játszóasztal is, tehát nem az 1992-es, hanem az egyel újabb széria, ami 2014-be került az orgonába. Ez egy újabb vezérlő berendezés, már ez is komputer alapú. Az első az inkább olyan prototípus jellegű volt, jó néhány problémával küzdött folyamatosan, és úgy tűnik, hogy most sikerült ezt megoldani egy teljesen új rendszerrel. De hát ahol komputerről beszélünk, akkor ott mindig nagy kérdés, hogy ezek az elektromos rendszerek milyen biztonságban vannak. Úgyhogy nyilvánvalóan ezzel is kell foglalkozniuk, de a híradások szerint teljesen sértetlen eddig minden.